Magyarország élen jár az úgynevezett vakcina útlevél fejlesztésében.
Okos telefon segítségével lehet majd igazolni, hogy valaki védett a koronavírus ellen.
A védettség tényéről mindenki egy plastikkártyát fog kapni.
Én mindenképpen azt gondolom, hogy lehet, hogy mint a második világháború után az emberi jogok megerősödtek, beleértve az egészséghez való jogot is. Ez az optimista forgatókönyv. Van egy kevésbé optimista forgatókönyv, vagy egy disztópia lehetősége, az, amikor a COVID-19 átfordul COVID-1984-jé, azaz egy olyan totális megfigyelésé, amiben megosztjuk az adatainkat, állandó kontroll alatt leszünk.
2021 tavaszán, amikor ez a felvétel készül, a szabadságunk visszanyerését a leginkább attól várhatjuk, hogy minél előbb, minél többen részesülnek oltásban, így a járvány visszaszorul. De addig is, amíg ez megtörténik, élhetnek-e szabadon azok, akik már védettséget szereztek? Megtehetnek-e olyanokat, amit a többiek még nem? Utazhatnak, sportolhatnak, szórakozhatnak? Lehetnek-e egy ország polgárai különböző mértékben szabadok? Miféle egyenlőtlenséget teremt az, hogy nem kaphatja meg mindenki egyszerre a vakcinát? A mai alkalommal erről fogunk beszélni. Ez a Joggal vagy szabad, a Társaság a Szabadságjogokért podcastje. Engem Szabó Máténak hívnak. Vendégem Sándor Judit, bioetikus, a Közép-Európai Egyetem tanára. Judit a Társaság a Szabadságjogokért elnökségének a tagja volt hosszú évekig. A szabadság és az egyenlőség legalapvetőbb kérdéseiben valószínűleg egyetértünk. Most mégis abban állapodtunk meg Judittal, hogy provokatív beszélgető partnere leszek. Úgy fogok tenni, mintha nem értenék egyet vele, mert abban bízom, hogy így a hallgatókat jobban segítjük a saját álláspontjuk kialakításában. Szervusz Judit! Ugye az, aki olyan szerencsés, hogy megkapta az oltást, élhet másokhoz képest szabadabb életet?
A társadalmi szolidaritás elvéből következik az, hogy együtt viseljük ennek a járványnak a következményeit, és pillanatnyi előnyök fejében azt gondolom, hogy nem lehet több szabadságjogot adni egyes embereknek. Nyilván ez egy ilyen nagyon általános válasz erre a kérdésre, ezt érdemes cizellálni. Nagyon fontos pont szerintem, hogy természetesen a védőoltás, a jelenlegi védőoltásról beszélünk a COVID-19 ellen. Egyrészt az egyéni felelősséggel nyugszanak, másik természetesen embertársaink iránti felelősségvállaláson is. Kétszeresen teszünk jót akkor, amikor az oltást választjuk, egyrészt magunkat is védjük, másrészt embertársainkat. De természetesen nagyon komoly különbségek mutatkoznak a korábbi védőoltások és a jelenlegi védőoltás között. Az egyik az az, hogy ez tulajdonképpen versenyfutás az idővel. Ha mostani számadatokat nézzük Magyarországon, akkor tulajdonképpen egy nagyon súlyos járvány, sok-sok halálesettel járó járvány idején tartunk, ahol a védőoltásokat egyszerre próbáljuk ezzel a járványkezeléssel adagolni. Tehát nem hozzáférhető még a védőoltás a társadalom egésze számára. Vannak olyan csoportok, amelyek életkoruknál fogva nem férnek a védőoltáshoz, mondjuk a legalapvetőbb itt a gyerekeknek a helyzete, még hogyha vannak is arra protokollok, hogy megpróbálják a gyermekek oltását is biztonsággal megvalósítani. Bár elkezdődött Magyarországon a várandósoknak az oltása, de nyilvánvalóan ez egy nagyon-nagyon új lehetőség. Eddig a várandósok szintén nem estek abba a körbe, a beoltottak körébe, és vannak olyanok, akik valamifajta betegségük, vagy akár a lakóhelyükből adódó nehézségek miatt nem jutnak védőoltáshoz. A védőoltásnak meg hát ugye akkor van értelme, amikor elér egy olyan szintet, hogy tényleg egy társadalmat tudunk ezzel védeni. Még bonyolítja a kérdést, és azért azt gondolom, hogy talán szokatlan dolog, hogy emberi jogi kérdéseket epidemiológiai aspektusokkal támasztunk alá, hiszen azért ez nem egy szokványos megközelítés, de egyelőre vita van a szakemberek között is a tekintetben, hogyha valakinek megvan a védőoltás, és tegyük hozzá itt a legtöbb védőoltás esetében két időben elkülönülő dózisról van szó, hogy ők mennyiben tudják átadni az esetleges fertőzést, tehát mennyiben védik csak magukat, esetleg még ők maguk is eshetnek a fertőzésen. Tehát borzasztó sok az ismert, ismeretlen és a nem ismert, ismeretlen, ami miatt nagyon nehéz erre egy egységes policy-t felhúzni. Ráadásul azt gondolom, hogy az a döntés, ami az európai államok többségére jellemző volt, hogy a Európa Tanács ajánlása alapján is, hogy a sérülékeny helyzetben lévőket oltsák először, ez jellemző módon például az idősekre vonatkozik. Ez a társadalmi szolidaritás elvéből is következett, hogy azok, akiknek nagyobb eséllyel vezet ez súlyos, halálos következményekhez, ők kaphassák meg a védőoltást előbb. Ebből viszont az is következik szerintem, hogy a generációknak egymás között is szolidárisaknak kell lenni, tehát aki előbb jutott a védőoltás, annak egyrészt praktikus okokból, hiszen még nem alakult ki a védettség, másrészt pedig a társadalmi igazságosság elvéből következik, hogy ők például továbbra is tartsák be az elővigyázatosságot, hiszen ez, hogyha nem, akkor ez a járvány további terjedéséhez járulhat hozzá. Másrészt pedig az a szolidaritás, amit a generációk közötti kapcsolat megkövetel, abból az is következik, hogy egyenlő módon próbáljuk a járvány következményeit visel, és ezáltal tompítani is.
Már Magyarországon is adnak ki védettségi igazolványokat. Bár még nem világos, hogy milyen jogosultságok járnak vele, és az Európai Unió is tervez bevezetni egy vakcinaútlevelet, ami valamire fel fogja jogosítani azok viselőit, de pontosan még nem tudjuk, hogy mire. Az a legvalószínűbb, hogy utazási könnyítésekkel jár az útlevél, de a részletekre még várnunk kell. Én azonban nem vagyok meggyőződve arról, hogy a szószoros értelmében előjogokat biztosítanak ezek a dokumentumok azoknak, akik be vannak oltva, mert már hosszú ideje a szabadságunk korlátozott sok tekintetben. Ezeket a szabadságkorlátozásokat a járvány indokolja, azért kell velük együtt élnünk, hogy elkerüljük a megfertőződést és mások megfertőzését. De ha tudományos megalapozottsággal azt lehet állítani, hogy akit beoltottak, valószínűleg már nem betegszik meg, és nem is betegít meg másokat, akkor az ő szabadságának a korlátozása már szükségtelen. Ezért az ő szabadságának korlátozását megszüntetik. A szabadság visszanyerése, az indokolatlanná vált szabadságkorlátozás megszüntetése pedig szerintem nem privilégium.
Én sem gondolom, hogy a korábbi normális élethez való visszatérés privilégium. Itt valóban a jogok időleges elvonásáról van szó, de ez azokra is vonatkozik természetesen, akik valamilyen egészségügyi vagy más okból nem kaphatták meg, vagy nem kaphatták még meg az oltást. Tehát ők sem a privilégium elvesztői, hanem hátrányok elszenvedői, hogyha innen nézzük ezt a kérdést. Egyébként az Európai Unió, és azt hiszem, hogy itt vannak félreértések, ezt a fajta zöld igazolást egy alternatív rendszernek tekinti. Tehát, hogy ne csak a PCR teszt révén lehessen igazolni, hogy valaki nem fertőz éppen, hanem az oltás révén ez egy kicsit kiterjed időben, hát nem tudjuk pontosan, hogy van, ahol mondjuk fertőzés esetén mondjuk 180 napig, vagy meghatározott ideig szól ez az igazolás, ami történhet ugye a vakcinának az igazolásával, a PCR-teszttel, illetőleg a fertőzésen való áteséssel. Tehát ez mindenképpen egy alternatív rendszer, ami mondjuk megkönnyíti elsősorban a szabad mozgást, és hát nyilvánvalóan persze ez a nyári turizmust jelenti elsősorban, tehát ez nem egy epidemiológiai eszköz, ez nem egy közegészségügyi intézkedés, hanem tulajdonképpen ez a mozgás szabadságot könnyíti meg, de alternatív módon, és ezt minden esetben hangsúlyozzák, hogy ezt nem lehet diszkriminatív módon használni. Nyilván az, hogy mennyire diszkriminatív, az fogja eldönteni, hogy az egyéb alternatívák hoz, hogy viszonyulunk. Például van egy nagyon alapvető kérdés, számos európai jogász kollégámmal, amikor ezen vitatkoztunk, ők teljesen megdöbbentek azért, hogy a PCR tesztekért és egyáltalán a tesztekért ilyen sokat fizetünk. Nyilvánvalóan akkor lehet ez egy alternatíva mondjuk az oltás mellett, ami még ugye tudjuk, hogy nem teljes körű, hogyha az emberek van lehetősége arra, hogy tudja azt, hogy éppen milyen a státusz. Nyilvánvalóan mondjuk a PCR-tesztnek az ára a leglényegesebb ebből a szempontból. Az is egy nagyon furcsa dolog, hogyha valaki, mondjuk egy fiatal gondolhatja úgy, hogy hát ő nem jut a védőoltáshoz, a PCR-teszt az túl drága számára, de hogyha megfertőződik, akkor esetleg visszanyerheti a szabadság jogait. Abban gondolkodik esetleg, hogy az ő korosztálya általában nem súlyosan fertőződik meg, tehát nyilvánvalóan ennek elképesztő következményei lehetnének. Egyébként az immunprivilégiumokat ismerjük már több történelmi példából, a vakcinák előtti időszakból is, és sajnos abban az időszakban is diszkriminációhoz vezetett. Tehát mondjuk a legismertebb példa talán a sárgaláz idején bevezetett immunprivilégium, ami hát New Orleans sújtotta talán leginkább többszörös, azt hiszem 22 vírus hullám söpört végig, és azt a furcsa megoldást választották, hogy kicsit fordított, mint a mostani helyzet, hogy a gazdagabb fehér lakosság számára volt lehetőség a távolságtartás, a fizikai távolságtartás, míg a feketék számára, és ugye akkor még rabszolgaságról beszélünk, pedig azt gondolták, hogy ők úgy védik a fehér gazdag elitet, hogy ők nem tartják a távolságot, ők dolgozhatnak, és az értékük is aszerint alakult a rabszolgapiacon, hogy ők már átestek a fertőzésen, immunizáltak, vagy nem. Nyilván az, aki már tartósan New Orleansban dolgozott, és járvány idején is, arról feltételezték, hogy átesett már a fertőzésen, és neki az értéke magasabb volt. Például akik bevándoroltak, azoknak is, akiket is gyanakodva szemlélték, mert feltételezték, hogy nem estek még át a fertőzésen, tehát kialakult egy olyan társadalmi hierarchia, amelyet az döntött el, hogy milyen immunprivilégiumokkal rendelkeznek, de egy ilyen nagyon furcsa módon, hogy ez elsősorban azokat, akik dolgoztak rabszolgaként, bérmunkásként, és nem érintette azokat, akik otthonukban tudták a távolságot tartani, ők egy, ha úgy tetszik, egy felsőbb osztályt képeztek, azon az alapon, hogy őket kell védeni. Egyébként erre számos nagyon furcsa elmélet is épült, amire tulajdonképpen az immunitás és az állampolgárságnak az összefonódása jelent, és még olyan téves tanokat is hirdettek, hogy a fehérekre jóval veszélyesebb a sárgaláz, mint a feketékre, és ezért igazolható ez a fajta társadalmi megkülönböztetés. Tehát számos olyan példát látunk, hogy amikor egy ilyen biopolitikai alapon teszünk különbséget polgár és polgár között, emberek között, akkor kialakul egy nagyon furcsa társadalmi hierarchia, ami általában ráerősít a már amúgy a társadalommal meglévő hierarchikus viszonyokra, de ezt valami extrém módon felerősíti, és nagyon sokszor egy ilyen komodifikációhoz vezet, tehát az, aki immunitással rendelkezik, annak az értéke nagyobb, ha úgy tetszik, itt a rabszolgáról beszélünk, de az a rabszolgaságon kívüli rendszereknél is mondhatjuk azt, hogy az, aki ezt az immunitást megszerezte, és az nagyon fura most ebben a helyzetben, hogy ezt akár betegség révén is meg lehet szerezni, vagy a védőoltás révén, akkor ez előnyökhez vezethet a társadalomban. Most az oltásra, ha ezt lefordítjuk, és most menjünk vissza mostani jelen időnkbe, hiszen számos különbség van a sárgaláz idejét tekintve, az egyikben ott is csak 8-ben, kb. 150 ezer ember halt meg, és a mostani viszonyokra inkább az a fontos jellemzője van, most Európát nézzük elsősorban, és nem az Egyesült Államokat, vagy nem Izraelt, hogy korlátozottan áll rendelkezésre a védőoltás, és megpróbáljuk ezt egy valamilyen következetes etikai elvek alapján sorolni, vagy a sorrendet felállítani. Viszont ha valaki megkapja azt a vakcina előnyt, ráadásul ugye ingyenesen biztosított védőoltásról van szó, és ehhez neki plusz előnyök társulnak. Például az egyik előny, hogy nem kell kifizetnie a PCR-teszteket, hogyha mondjuk meg akarja látogatni a külföldön élő rokonait. Egyébként, hogyha valaki oda-vissza utat nézi, ez mondjuk akár a repülőjegy árával is vetekedhet, tehát még anyagi hátránya is lesznek annak, aki ezt a védőoltást nem kapja meg, de hogyha még ehhez azt társul, hogy esetleg a munkahelyére nem tud bemenni, vagy nem tudja ellátni a feladatait, vagy mondjuk távolságtartással sem tud részt venni azokban a lehetőségekben, amely a járványnak az adott szakaszán biztosítható az emberek számára. Itt azért nagyon nehéz konkrétumokról beszélni, mert hiszen most a járvány harmadik hullámánál tartunk, és hát nagyon úgy tűnik, hogy minden egyes hullámban nagyon, nagyon sajátos módon alakultak ki, nem csak az intézkedések, hanem az, hogy milyen jellegű fertőzés mennyiséggel állunk szemben. Itt például nagyon érdekes, hogy nálunk különösen jellemző az, hogy a intézkedéseknek egy jelentős része, tehát a távolságtartás és a fokozott higién és szabályok betartása, fertőtlenítés, maszk használat, az azzal is összefüggésben van, hogy az egészségügyi rendszert lehetőleg tehermentesítsük, mert hiszen nem tudja ellátni a feladatait, tehát rengeteg ember, és itt megint a társadalmi szolidaritásról beszélünk, hogy mi van azokkal, akik nem kaptak védőoltást, betegek, de elmaradt a gyógykezelésük. És nagyon fontos lenne a számukra is az, hogy további hátrányokat ne szenvedjenek, hiszen őnekik mondjuk alapvető egészséghez való joguk sérült azáltal, van akinek egy éve is elmaradt a műtéte. Ez is a társadalmi szolidaritásnak egy része, hogy ezek az emberek elfogadták azt, vagy kénytelenek voltak elfogadni, hogy az ő, nem tudom én, csípőműtétük, vagy szaruhártya műtétük, vagy legkülönbözőbb műtétekről, beavatkozásokról van szó, halasztódik, elmarad azért, hogy most a COVID-fertőzöttekre koncentráljunk. Most el lehet képzelni, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk az a COVID-fertőzött, hál' Istennek az a lényeg, hogy meggyógyuljon természetesen, de mondjuk immun privilégiumokkal rendelkezik még az, akinek ugyan nem COVID-fertőzése volt, de más súlyos betegsége, és ráadásul nem kapott gyógykezelést, az esetleg még a mozgásszabadságában is tartósan korlátozódjék.
Én fordítva értem a társadalmi szolidaritást. Az nem csak azt jelenti, hogy együtt vagyunk és maradunk a bajban, amíg az meg nem szűnik, hanem azt is, hogy aki teheti, áldozatot vállal azért, hogy mielőbb mindannyian magunk mögött tudhassuk ezt az egészet. Aki úgy dönt, hogy beoltatja magát, az nem csak a saját érdekében teszi ezt, hanem ezzel hozzájárul a társadalmi szintű immunizációhoz is. Azokat, akik nem oldhatóak egészségi állapotuk miatt, vagy koruk alapján, hiszen a dolgok mai állása szerint a gyerekek még nem kaphatnak oltást, úgy tudjuk a legjobban megvédeni, hogy a körülöttük lévő embereket beoltjuk. És ha elérjük az átoltottságnak egy bizonyos szintjét, akkor megállíthatjuk a járvány terjedését. És a nem oltható emberek is biztonságba kerülnek. Nem is mindenki bízik minden oltásban, például mellékhatásoktól tartanak. Ők, ha beoltatják magukat, ezt kockázatvállalásként élik meg. Ezzel az egészségügyet is tehermentesítik, hiszen ők már kisebb eséllyel szorulnak olyan ellátásra, ami miatt másokat, legyenek azok betegek a COVID vagy más miatt, nem tudnának a kórházakban ellátni. Az oltással visszakapható szabadság pedig ösztönözheti is az egyént az ilyen értelemben szolidáris viselkedésre.
Ezzel teljesen egyetértek. Én abból indultam ki, és ez megint egy dolog, hogy hogyan nézzük ezt. Nyilván vannak olyan emberek, akiknek ez nagyon fontos, ez a előny, és esetleg ez bírja őket rá a védőoltásra, de azt hiszem, hogy a járványnak a mostani szakaszában, legalábbis amivel én leginkább találkozom, hogy mindenki szeretne mielőbb védőoltáshoz jutni, és sajnos nyilvánvalóan a lassú ütemezés és egyéb logisztikai problémák révén ehhez később jut. Teljesen elfogadható az, hogy legyen egy ilyen bíztatás, hogy a védőoltás az nem csak az egyéni felelősség, hanem az embertársaink iránti felelősségvállalásnak az eszköze, sőt, tudhatjuk, hogyha mondjuk van egy családban olyan, aki nem oltható, akkor én azzal segítek a leginkább, hogyha megpróbálom a beoltásommal azt a családtagot is védeni, aki egészségügyi állapota folytán sérülékenyebb helyzetben van. Azt hiszem azért néhány oltás esetében ez eddig is így volt. Egyébként szokták példaként említeni azt, hogy most tényleg létezett már eddig is oltási igazolvány, tudja az, aki olyan területre utazott, ahol valamilyen védőoltást elvártak a beutazáshoz, de ez időben, térben korlátozott volt, tehát ez azt hiszem, hogy nem jelentette a napi mozgásnak az akadályozását, hogy valaki nem kapta meg mondjuk a most sárgaláz, említettem többször példaként, a sárgaláz erre is, sárgaláz elleni védőoltás, ami azóta már létezik, bizonyos utazásoknál kiköthető. Tehát egyetértek azzal, hogy a védőoltás a szolidaritás kifejezője is, akkor lenne ez különösen így, hogy tegyük föl, hogy mindenki számára egy hónapon belül hozzáférhető a védőoltás. Ez a lehetőség eddig nem volt adott, és azt gondolom, hogy nagyon sokan próbáltak mindent megtenni, hogy hozzájussanak, és bizonyos foglalkozási rétegek, például az egészségügyi dolgozók hozzájutottak, ami egyébként szintén egy nagyon fontos dolog, hiszen ők a betegellátással dolgoznak, de egy nagyon széles értelembe vették egyébként az egészségügyi dolgozókat, tehát akár adminisztratív munkában dolgozók is, illetőleg felvetődött az, hogy a rendészeti és más hatósági funkciót ellátó emberek is, ami viszont már egy ilyen hierarchikus viszonyokat erősít. Tehát, hogyha mondjuk a lakosságnak különösen pár hónappal ezelőtti helyzetre gondolunk, nagy része nem volt beoltott, míg egy olyan valaki, aki döntéshozói szerepben volt, felettő beoltott, akkor ráadásul esetleg más oltással oltották be, ez megint hierarchikus viszonyokat teremthet, de önmagában nem ördögtől való azzal bíztatni valakit, hogy akkor tudunk nyitni, hogyha kellő számú védőoltást kapott ez a társadalom, tehát hogyha úgy tűnik, hogy nagyjából védetnek tekinthetjük magunkat, vagy csak bizonyos óvintézkedések mellett, de már esetleg teraszon megebédelhetünk. Tehát ezek azt hiszem, hogy elfogadhatók ezek a biztatások, vagy ezek a nácsok, ezek az utalások arra, hogy a védőoltás az hasznos.
Ahogy haladunk előre az időben, ezekre a biztatásokra egyre nagyobb szükség lesz. Most még oltásszűkösség van. Kevesebb oltóanyag áll rendelkezésre, mint ahányan szeretnék maguknak azt beadatni. De ha már ez megszűnik, ha már fürödni fogunk az oltóanyagban, és már mindenki válogathat, hogy melyiket szeretné, lassan elfogynak azok, akik saját elhatározásból beoltatják magukat. Ekkor már azzal fogunk küzdeni, hogy azokhoz is eljusson az oltás, akik korábban ellenálltak, mert nem bíztak benne, féltek tőle, vagy bármilyen oknál fogva ki akartak belőle maradni. És akkor esetleg erősebb vagy gyengébb kényszerekre is szükség lehet. Ezek nem is feltétlenül központilag elrendelt állami kényszerek lesznek. Könnyen lehet, hogy ezt a kényszert az állam ki fogja szervezni, például a munkáltatóknak. Egy jó ideje zárva vannak például a fodrászatok. El tudom képzelni azt, hogy egy ponton majd csak azok a fodrászatok nyílhatnak ki, ahol a dolgozók be vannak oltva a koronavírus ellen. Ettől még nem lesz kötelező a fodrászoknak beoltatni magukat, de ha csak így térhetnek vissza a hosszú ideig tartó fizetés nélküli szabadságból a munkába, akkor ez az egzisztenciális kényszer biztos sokakat győz meg arról, hogy beadják az oltást. Ők pedig megint csak, mintha előjogokhoz jutnának, de nem az államtól, hanem a munkáltatójuktól kapják azokat.
Ketté bontanám a kérdést, tehát valóban az a fajta bíztatás, vagy erősebb bíztatás szerintem teljesen indokolt, hogy azok, akik kivárnak. Tehát van egy ilyen típus is, aki, és ez is azt gondolom, hogy a járvány természetéből fakadó, hiszen hát a spanyol nátha óta ilyen globális fenyegetéssel nem nagyon volt dolgunk, legalábbis ami a járványügyet illeti. Van, aki fél, viszont meggyőzhető. Tehát van, aki azt látja, hogy a közelébe mindenkit beoltottak, nem lett különösebb bajuk belőle, ő is kezdi elfogadni azt, hogy bár ez teljesen új oltás, de szívesebben beoltatja magát egy kicsivel később. Tehát az, hogyha valaki ebben kivár, vagy egy kicsit óvatosabb, azt hiszem emberileg ez is teljesen elfogadható. Az más kérdés, hogy felvetődik az, nyilván a védőoltás újdonsága sugallta azt, ezt a sajátos jogi helyzetet, hogy önkéntes az oltás, de mégis nagyon erős, ha úgy tetszik, presszió is, és elszánás mutatkozik, hogy minél több embert beoltsanak. Nyilván talán egyértelműbb lett volna az üzenet, hogyha egy kötelező oltásról van szó, de ez önkéntes oltás, és azt gondolom, hogyha önkéntes, egyrészt ebből más felelősségi viszonyok is adódnak, hiszen döntően a beoltott személy, akinek ezek a következmények ráhárulnak az oltás beadásából, tehát ehhez bizonyos jogokat is kell társítani, hogyha tényleg önkéntes oltásról van szó. Lehetséges, hogy ez később átalakul, de Van egy másik jelenség, amit szeretnék itt említeni, amit én úgy hívok magamba, hogy COVID-excepcionalizmus. Azt is végig kell gondolnunk, hogy ha elindulunk ezen az úton, hogy egy ilyen technocentrikus megközelítést alkalmazunk, akkor nagyon nehéz lesz azt mondani, hogy mondjuk ha 2 év múlva jön egy másik vírusfertőzés, hogy ott ne ezt alkalmazzuk. Tehát a COVID az valóban számos új megoldást hozott. Virológusok szerint egyáltalán nem bízhatunk abban, hogy ne kerülne elő esetleg egy másik szintén veszélyes vírus, ami végig söpörhet a világon, ami másfajta intézkedést igényel, és azt, hogyha elkezdtünk egyszer egy ilyen útra lépni, hogy ez szabályozza a mi mozgási lehetőségünket, esetleg még széles értelemben más tevékenységeinket is, például Izraelben, ahol sikeres volt az oltási kampány, ott mondjuk akár egy sportcentrumba való belépéskor is kérik az oltási igazolványnak a felmutatását, ami ugye lehet egy telefonos applikációk segítségével is bemutatva, tehát nem papír alapú. Viszont ezt tudnunk kell, hogyha elindultunk ezen az úton, akkor valószínűleg ez nem csak ideiglenesen, hanem tartósan változtatja meg a társadalmakat olyan tekintetben, hogy mi lesz az egészségügyi adatok, és különösen az infektológiai adatokkal való bánásnak a lehetőség a társadalomban. Ezek persze mondjuk messzire vezetnek, lehet, hogy ezt felülvizsgáljuk pár hónapon belül, és lehet, hogy sikerül ezt megoldani, de logisztikailag is egyébként elég bonyolult helyzetek adódnak abban, hogy mi van azzal, aki mondjuk 2020 elején fertőződött, megkapott egy immunitás igazolást, mi van akkor, ha valaki kapott védőoltást, de nincs kellő mennyiségű antitest a szervezetébe, tehát nagyon érdekes, hogy a maga az igazolás az egy ilyen exakt dolognak tűnik, és a mögöttes egészségügyi tartalom az nagyon különböző lehet, és mondjuk erre húzunk fel egy társadalmat, a jövőben ez mindenképpen elgondolkodtató. Sokan azt látják, hogy továbbra is ugyanolyan óvatossággal kell eljárni, még hogyha valaki sikeresen megkapta a második dózist is. Nyilvánvalóan az egy újabb helyzet lesz, hogyha olyan kritikus számban sikerül a társadalmat vagy egy ország lakosságát beoltani, hogy az már egy össztársadalmi méretben mutatkozó immunitást jelentsen.
Az oltás fakultatív, az előnyöket és a hátrányokat mérlegelve, de mégis mindenki szabadon döntheti el, hogy beoltatja magát vagy sem. Ez ma a világ szinte minden országában az egészségügyi önrendelkezés tárgya. De magánügye az információ, ami arról szól, hogy valakit beoltottak. Az kétségtelen, hogy egészségi állapottal összefüggő adatról van szó, de arról nem vagyok meggyőződve, hogy ezt mindig mindenki megtarthatja magának. A vakcina igazolvány is elsősorban arra való, hogy ezt az ismeretet mással megoszthassuk, és szerintem vannak olyan élethelyzetek, amelyekben bizonyos emberektől el is várható, hogy ezt megosszák velünk. Én például biztos nem ülnék be egy olyan fogorvos székébe, aki nem oltatja be magát, de ez is az én döntésem. Ugyanakkor nem minden helyzetben dönthetünk ilyen szabadon. Ha például kinyitnak az iskolák, akkor a gyerekeknek, akik egyébként még nem is oltathatóak, be kell oda menniük. Iskolába járni kötelező. De ha a szüleik nem dönthetnek szabadon arról, hogy a védettséget nem szerezett gyerekeiket oda beviszik, legalább tudhassák azt, hogy azokat, akik a gyerekekkel kapcsolatba kerülnek és oltathatóak, vagyis az iskolában dolgozó felnőtteket beoltották-e vagy sem. Mert azokat a személyes döntéseiket, amelyeket még szabadon meghozhatnak, például, hogy meglátogatnak-e a gyerekeikkel együtt egy beteg rokont, az ilyen ismeretek segíthetik.
Az Európai Uniónak az eredeti kezdeményezése erre a úgynevezett digitális zöld igazolványra, ezt mindenkor hangsúlyozza, hogy ez nem egészségügyi szempontok vezérelték elsősorban, hanem a szabad mozgásnak a biztosítása, és semmilyen módon nem szolgálhatja a diszkriminációt, és azt is hangsúlyozzák, hogy ezek különböző alternatív módszerek egymás mellett szerepeltetése, tehát a PCR-teszt a fertőzésen átesés, hogy az egy pedagógus lehet, hogy átesett fertőzésen nem kaphat oltást, stb. Tehát akkor viszont, ha már átesett a fertőzésen, az már ugye egészségügyi állapotára szóló jellemző. Ráadásul így nagyon úgy tűnik, hogy vége hossza nem lenne akkor az egészségügyi kérdezősködésnek, ugyanis lehetséges, hogy akkor azt mondom, hogy azt is szeretném tudni, hogy mikor kapta a védőoltást az a tanár, mert ha most egy időben így előre megyünk, akkor lehet, hogy annak is jelentősége lesz, hogy valaki mondjuk 8 hónappal ezelőtt kapta, most ez csak hipotetikus, mert akkor még nem volt oltás, vagy mikor esett át a fertőzésen, hogyha hiába van az az információ, hogy ő neki megvan az immunitása, de esetleg akkor azt is szeretném tudni, hogy pontosan mikor volt az, mert ugye 2020 elején átesett fertőzés esetleg már nem számít. Tehát én azt hiszem, hogy ezzel nagyon vigyázni kell, hogy hogyan osztjuk meg ezeket az adatokat, és én azt hiszem, hogy a munkáltató az többfajta módon biztosíthatja azt, hogy a járvány ne terjedjen, és lehet, hogy azt mondja, hogy ő a pedagógust hetente kétszer teszteli, és az, akinek esetleg nincs meg a védőoltása. A pedagógusok egyébként kicsit ugyanolyan kategória, mint amit említettünk, a várandósok. Ők nem voltak Magyarországon egész mostanáig kiemelt kategória, szemben számos szomszédos országgal, ahol a pedagógusok szintén egy kiemelt kategóriába viszonylag hamar jutottak védőoltáshoz. Ők csak most, és elég sok áldozata volt egyébként a járványnak köztük. Tehát erre valóban figyelni kell, vagy akkor azt mondom, hogy én szeretném tudni, hogy a konyhásnéninek a menzán volt-e oltása. Tehát nagyon, nagyon széles lenne ez a kör, ahol azt hiszem, hogy valahol persze van egy fontos nyomos érdek, hogy erről tudjunk, de mivel ezek egyelőre még bizonytalanok, tehát én is azt hallom és azt olvasom a szakirodalomból, hogy egyáltalán nem megnyugtató, az sem különböző módon reagálunk a védőoltások, most nem beszélve arról, hogy Magyarországon nagyon különböző típusú védőoltások. Van olyan védőoltás, amiben lehet, hogy a harmadikat kell ahhoz beadni, hogy a megfelelő szintű védettséget elérjük, még van olyan védőoltás, amelyik úgy tűnik, hogy nagyon erős és viszonylag hosszú ideig biztosítja az immunitást esetleg a variánsokkal, mutációval szemben. Most itt megint jön az adatvédelem, kell azt tudnom, hogy pontosan ez milyen típusú oltás volt, mert esetleg más módon véd a közben kialakuló mutációkkal szemben. Nagyon úgy tűnik egyébként, hogy ez a COVID elleni vakcinák, ezek nem csak, hogy kétszer, hanem valószínűleg egy emlékeztető oltás is szükséges lesz ahhoz, hogy ezek megfelelően működjenek. Tehát én azt gondolom, hogy itt mindenképpen óvatosságra kell inteni mindenkit. Én azt viszont el tudom képzelni, hogy a munkáltató, hogyha ezt figyelembe vesz, és az a lényeg, hogy az az intézmény az megfelelő védettséget érjen el ahhoz, hogy működni tudjon, akkor ezeket az alternatív módokat könnyebben tudja figyelembe venni, mint egy adott ember egészségügyi adatainak a megismerését széles körben, ami tudjuk, hogy nagyon nehéz elválasztani. Akkor már jön az alapbetegsége, hogy ő azért nem kaphatta, mert nem tudom, autoimmunbeteg, vagy stb. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon partalanná válna, viszont a munkáltatóknak, hogyha, hát én hiszek abban, hogy humánusan és diszkriminációmentesen is végre lehet azt hajtani, hogy megfelelő biztonság jöjjön létre, akkor ezeket az alternatív módozatokat együttesen alkalmazva tud egy olyan megnyugtató magyarázatot mondani, hogy ebben az iskolában, ebben az intézményben az immunitásnak egy olyan szintje van, ellenőrizzük fokozatosan, esetleg ezt leírhatják, hogy teszteléssel az immunitás igazolásnak a megtekintésével, de nem egy-egy adott ember, aki mondjuk az összes szülővel mondjuk kapcsolatban áll, és az összes szülőnek fel kell fednie valamennyi egészségügyi mutatóját, vagy legalábbis azokat, amelyek a COVID-dal kapcsolatosak.
A beszélgetésünk vége felé kilépek a szerepemből. Már nem vitapartner vagyok, hanem egy kérdést fogok feltenni. Nem tudjuk még, hogy hogyan, de egyszer valahogy túl leszünk a járványon. Lehet, hogy megtanulunk együtt élni ezzel a vírussal, de még az is lehet, hogy elfelejtjük ezt az egészet. De megváltoztatja ez a járvány azt, amit a szabadságról, egyenlőségről, egymás iránti szolidaritásról gondolunk? Milyen nyomot hagynak a most tapasztaltak a társadalmunkon ezekben a nagyon alapvető kérdésekben?
Nagyon-nagyon jó kérdés, és ezzel is kell szerintem már foglalkoznunk. Én nekem nagyon az az érzésem, hogy nem ugyanolyan lesz a COVID utáni világ, mint a COVID előtti világ. Többfajta lehetséges szenárió létezik, lehet egy optimista, próbálok ebben is hinni. Például emberi jogi vonatkozásban megtanultuk azt, hogy az egészséghez való jog milyen fontos, ezt nagyon sokan csak egy ilyen retorikai fordulatnak tartották, sok ország faragta le az egészségügyi kiadásait, most azt hiszem helyére kerülhet az emberi jogi katalógusban az egészséghez való jog, mert megtapasztaltuk, hogy anélkül nem tudjuk gyakorolni a szabadságjogainkat sem, és akár kicsit felültervezve az egészségi kiadásokat, felkészülve egy ilyen hasonló világjárványra, nyilvánvalóan sok-sok tanulsága van annak, hogy akár informatikai és egyéb háttérrel hogyan kell egy ilyen helyzetre reflektálni, mit köszönhetünk az egészségügyi dolgozóknak, vajon megfelelően vannak-e ők megbecsülve egy társadalomban, stb. Lesz egy pszichológiai tanulság, azt hiszem, hogy a traumafeldolgozás az várat még magára, most mindjárt próbálunk napról napra megfelelni a feladatainknak, családi munkahely és egyéb feladatainknak, és igyekszünk betartani a szabályokat, hogy ne kapjuk el ezt a fertőzést, de ugyanakkor az a fajta pszichés trauma, ez különböző életkorú embereket különböző módon ér, ez nyilván utána ezzel nagyon komolyan kell foglalkozni, gyerekeknek is fontos életkor marad ki, a társas kapcsolatok, emberi kapcsolatok, tanulása többi szempontjából, és az én idősek is, hogy nagyon sokan úgy távoztak, hogy nem is tudtak mondjuk a hozzátartozóikkal beszélni, vagy magányban élik le rettegve ezeket a napokat. Tehát én mindenképpen azt gondolom, hogy lehet, hogy mint a második világháború után az emberi jogok megerősödtek, beleértve az egészséghez való jogot is. Ez az optimista forgatókönyv. Van egy kevésbé optimista forgatókönyv, vagy egy disztópia lehetősége, az, amikor a COVID-19 átfordul COVID-1984-jé, azaz egy olyan totális megfigyelésé, amiben megosztjuk az adatainkat, állandó kontroll alatt leszünk, megszokjuk azt, hogy bárhova bemegyünk, különböző igazolásokkal tehetjük csak ezt meg, és a digitalizált világból nagyon nehezen tudunk kilépni a valós világ a húsvéremberi kontaktusok közé ismét. Azok az információk, amelyeket megosztottunk, azok az adatok, amelyeket megosztottunk, azokat nem lehet így egy pillanatról visszaszívni. Sok kormányzás átalakult, tehát a biopolitikai kormányzás egyúttal plusz hatalmat adott sok helyen az államnak, ami nem csak a szabadságjogokat érintette, hanem egyáltalán a kormányzásnak a stílusás menetét, szinte katonai nyelvezet alakult ki. Ebből visszamenni a polgári nyelvezet felé szintén egy nagyon nehéz össztársadalmi feladat, de azt hiszem, hogy számos eleme ennek a járványkezelésnek, ennek a traumatikus időszaknak még egy ideig fennmarad bennünk.
Sándor Judit bioetikussal beszélgettünk arról, hogy az oltással milyen rendben szerezhetjük vissza a szabadságunkat, és milyen világ jöhet a járvány után. Mi a TASZ-nál abban hiszünk, hogy a szabadságjogok érvényesülése szükséges ahhoz, hogy az eljövendő világ jobb legyen. Szabadságjogok érvényesítésével és erről való tájékoztatással foglalkozunk. Ezt a munkát adományokból és 1%-os felajánlásokból tesszük. Ha érdekel, hogy hogyan tudod a munkánkat támogatni, látogass el a tasz.hu/támogatás oldalra. Köszönöm a figyelmeteket, hallgassátok meg a TASZ többi podcastjét is!